Hatos fal.
Újra itt vagyunk, a Hatos fal podcast 7. adása következik. Köszöntjük minden hallgatónkat, én Szandruf, azaz Szandi vagyok. Ezúttal pedig ismét Gergő nélkül, Louis-val vágunk neki ennek a beszélgetésnek. És egy igazi kis limonádé következik, egy szerintem nagyon érdekes témával fogunk ma foglalkozni, a máltai kézilabdával. Ehhez pedig egy autentikus segítséget is kapunk mai vendégünktől, Süle Ádámtól, aki szintén levelező listánk egy tagja, és aki egy ideig hősiesen állta velem a sarat a blogon, a női vonalon. És hát Ádám már évek óta Máltán él, ahol meglehetősen szerves része a kézilabdás életnek. Szia, Ádám!
Sziasztok!
Hello!
Kezdésként hozz minket kicsit képbe, léci. Mióta élsz Máltán, miért mentél ki, mivel telnek napjaid odakint?
Hát így lassan januárban közelítünk a 10 éves évfordulóhoz, úgyhogy már ilyen veteránnak számítok itt. 2013. januárban érkeztem, és hát igazából az volt az érkezésem célja, hogy kézilabdázzak, mivel egyik barátom kihívott ide, hogy játszok, és gondoltam, hogy hát megpróbálom egyefene, mivel otthon MB2-ben játszottam, és számtam, letettem, és úgy gondoltam, hogy itt mondjuk lehet több keresnivalom, meg lehet Európa kupában játszani, meg ilyeneket, és ugye ezt otthonról, ezt nem értem volna.
És mivel telnek napjaid? Mint civilben, mint kézilabdát tekintve.
Hát munkával.
Semmi profi szerződés, Ádám.
Hát, profi szerződésem van a munkával, de hát a kézilabd az itt teljesen amatőr színvonal, úgyhogy nem nagyon van itt profi, sőt.
Hát az a tóból nem telik rá?
A máltai tóból, vagy a magyar tóból?
Bármelyik lehet.
Nem sajnos, de szerintem, hogyha ha benyújtunk egy kis kérelmet, lehet, hogy kapunk egy kis teót.
De beszélgessünk akkor arról, amiért összeültünk, a máltai kézilabdáról. Hogy képzeljük el? A tao nélküli máltai kézilabdáról, bár aztán lehet rálelnek majd ott is erre a remekül funkcionáló intézményre. Milyen Hogy képzeljük el, hogy milyen helyzetben van? Mondani,
mert megvernek még minket is a végén.
Az nem fenyeget.
Szóval, hogy milyen helyzetben van ott kint a kézilabda, mint sportág? Milyen szerepe van, vagy hány ember érdeklődik egyáltalán iránta?
Mostoha szerepe van. Ilyen árva gyerek is mostoha szerep közé tudnám tenni, mivel a mérkőzésénket átlagban 5 ember látogatja, abból egyik a barátnőm. Szóval egy olyan hangulat, hogy egy ilyen 500 fős csarnokban játszani 5 ember előtt, hát igazából a foci, amit dominál, meg a vízilabda, meg a rögbi. És így a többi az így teljesen így el van felejtve igazából. Mondjuk most így az utóbbi 1-2 évben beindult itt a sportélet, mert kicsit így próbálnak belefektetni pénzt minden sportágba, mert például azt hiszem a futszál csapat, aki a bajnok lett, ők bejutottak az elitkörbe, a bajnokok ligájába. A focisták közül a válogatott most egész jól szerepelt a selejtezőkön, a női válogatott is elég jól szerepelt, így önmagukhoz képest. A fiú kosarasok is nyertek valamit, a női kosarasok is, meg a súlyemelő lány, ő kint volt az olimpián, úgyhogy így most így lassan-lassan fejlődünk. De a kézilabdát nem nagyon ismerik.
És akkor azt hogy képzeljük, hogy a helyiek azok így szinte egyáltalán nem is érdeklődnek iránta, és inkább ilyen hozzád hasonló bevándorlók próbálják fenntartani az ottani kézilabdás életet, vagy azért ez vegyes?
Hát vegyes, de sok máltai van, mivel nálunk ez olyan kuriózumnak számít, de korlátozó van a légiósok száma. Szóval nem olyan, mint Angliában például, hogy akármennyi játszott akárhol. Nálunk 3 légiós játszott a csapatban, és annyi engedmény van, hogyha itt játszom már 3 év felett, akkor már ilyen kézlabda máltainak számítasz.
Jaj, és futball így, magyar, emlékeztek
rá? Igen, pontosan a futball.
Ádám Szandi már nem valószínű.
Igen, futball magyar és a kézlabda máltai, és így most, hát így például nálunk így azért most sokan vagyunk külföldre, nálunk így pont így a fele-fele arányban vagyunk, de egy átlagban egy máltaiak játszanak. Hát meg ugye minél több külföld van, annál jobb a csapat, szóval hogy emelkedik a színvonal.
És milyen egyébként így a máltaiakkal együtt kézilabdázni, mert azt már említetted, hogy meglehetősen mediterrán felfogásúak az emberek, tehát ilyen lazán veszik a dolgokat.
Igen, az emberek mediterrán felfogások, viszont a kézilabdás, hát itt ilyen, nem úgy mondom, hogy elit sport, mert végülis így mindenki, aki játszik, szinte mindenki orvos, meg ügyvéd, meg tanár, szóval ilyen értelmiségiek játszák, úgyhogy ők úgy oda is teszik magukat.
Akkor te kilógsz a csapatba.
Igen. Igen. Vágják,
és akkor itt most a beszélgetés véget is.
És ők úgy jobb felfogásúak, de amúgy a mentalitás a probléma itt, meg az alapképzettség amúgy a kézilabdában. Meg hát ugye az éles stílus, mert szerintem az a probléma itt, hogy jól élnek az emberek, és így nincsenek rákényszerítve, hogy küzdjenek. Meg igazából most nincs is miért küzdeni, mert most megnyered a bajnokságot, akkor most mi van? 5 évente egyszer elindulunk egy Európa kupába, akkor egy első körbe oda-vissza bucira várnak minket, és akkor így ennyi. Szóval így igazából a motiváció nincs sok, pénz nincs, szurkoló nincs, úgyhogy ez ilyen adhoz jelen inkább.
De hát akkor itt van elhivatottság ilyen szempontból azért.
Mindenképpen. És viszont meg kell említenem a szövetséget, mivel volt régen, amikor kijöttem, sokáig a szövetség elnöke egy 85 éves öreg bácsi volt, és őt lecserélték, és előtte játékosaink voltak, és szövetségünk nem, most viszont pont fordítom, hogy szövetségünk van, és játékosaink nem. Szóval most így a szövetség próbál minden dolgot megadni, meg próbál segíteni, meg szervezkedni, meg különböző programokat elindítani, meg hasonlók, viszont emberhiány van.
De mit tesz a szövetség? Mert most mekkora Málta? 3-400 ezer? Most fejből mondom. Tehát
450.
A 450 ezeres ország, tehát még nagyságrendileg kb. Izland, egy picit talán nagyobb. Izlandon azért megnézzük a kézilabdát, vagy mondjuk a focit, akkor azért erős. Hát kézilabdában eleve, meg fociban is azért ott vannak, hát nem mondom, hogy a csúcson, de a középmezőny elején. És akkor ott van Málta, egy nagyságrendileg ugyanakkora ország, gyakorlatilag nem jegyzik az országot kézilabdában, fociban meg csak a magyarokat tudják legyőzni. Tehát kézilabdában mit tesz a szövetség azért, hogy legyen, vagy hogyan csinálják ezt? Mert én megmondom őszintén, fogalmam nincs, hogy milyen környezetet lehetne csinálni.
Hát igazából én azt mondtam nekik, mert hát egy 5-6 éve dolgozom így a szövetséggel szorosan, és főleg a strand kézilabda részén.
Bocsánat, én... lehet, hogy sokan nem tudják, hogy a szövetségi kapitány is főleg kézilabda válogatottnak.
Másodedző.
Okay. Bocsánat, csak hogy infók.
Igen. És ugye hát aktívan benne vagyok a szövetségben, és most én mindig azt hajkoztam nekik, hogy szerintem a fejlődés útja itt, hogy válaszunk ki egy rendszer, tök mindegy, hogy spanyol, skandináv, balkáni, magyar, vagy tök mindegy, csak válaszunk ki egy rendszert, és akkor azt kövess. És akkor onnan mit tudom, mondjuk, hogyha például teszem azt, kiválasztjuk a magyar, de ez teljesen mindegy, hogy akár melyik stílusba beérjeszteszem.
Magyar,
A híres magyar iskola Mocsai Lajos professzorul is elmondta ezt, ugye már.
Már én nem bánnám, hogy
akkor vegyük például a skandinávot, és kihozni ide ilyen harmadosztályból edzőket, és akkor így ilyen közös tanulási ciklusban az edzőkkel így felépíteni egy rendszert.
Hát ne találjátok fel a spanyol piaszt, hanem nézzétek meg, hogy hol működik, rávökni egy országról, azt mondjátok, hogy működik, és akkor ezt megpróbálni, nyilván lemásolni lehetetlen, de legalább hasonlóan felépíteni.
Na igen, hát én ezt hajkóztam, és minthogyha az EHF-nél kitalálták volna, hogy én mit gondolok, így, és
ők van még az Iderer telefonszáma most már, ami még főtitkár korából ismerem, kéred?
Nem, csak hogy a sztori végére érve, megalkották ezt a Masterplan nevezetű programot, amit direkt az ilyen kis országoknak találtak ki, mint mi, hogy felfutatni a kézilabdát ország szinten. És ez így a hasonló elveken működik, mint amit én zajkóztam, úgyhogy most nekünk a Portugál Szövetség segít, úgyhogy ők is ilyen fejlődő, de ők már most az így kicsit jobban kiforrottak, és az EHF küldött egy ilyen, hát azt hiszem a hivatalos megnevezés az valami a Developing Director, valami hasonló, egy portugál-brazil srác van itt, amúgy ő a spanyol válogatottnak a kapus edzője volt, még ott volt az olimpián is velük, meg a tavalyi EB-n, és most csinálnak újra a kézilabda edzői tanfolyamot, és volt mini handball edzői tanfolyam, úgyhogy most elkezdték küldeni az edzőket az iskolákba, úgyhogy teljesen az alapokról újra kezdték az egészet. De hát ugye ennek kifutási ideje van, úgyhogy majd meglátjuk, hogy pluszban még van egy... Igen?
Ez akkor nem olyan gyenge, mert nem tudom ki volt a spanyol válogatottnál a kapus edző, de hát azért a férfi válogatottról beszéltünk nőről is. Azért szakmailag, hogy fogalmazzak finoman, azért az eléggé a csúcs.
Igen.
És
úgy képzeljétek el, hogy a srác az ott ül minden meccsen. Ott ül minden meccsen. A szövetségi edzőkkel kapcsolatban van folyamatosan, ő tartja az edzőt.
Ennyi szakmailag feljebb már nem olyan egyszerű kiválasztani bárkit.
Igen. Hát de mondjuk ugye ebbe az EHF segít, és ugye a fizetését is ők elgondolom. De szóval ez egy jó start. Hát majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle.
Ebben az merül fel, hogy tök más téma, csak egy gondolat erejéig, hogy Magyarországon mi mind ott tartunk, hogy mi nem megyünk el tanulni senkihez, mert mindenkinek minden jobban tudunk. De miért? Miért akarunk mindig okosabbak lenni?
Mert ez a magyar mentalitás szerintem. De...
Ne beszéljünk erről, csak úgy... Ja.
Hát meg most például nekem
az... Ha valakit Máltára el lehet csábítani, akkor Magyarországra is nyilván el lehetne.
Hát persze. De meg szerintem inkább az a alázat, ami hiányzik, úgymond. Már mind
otthonról. Nem,
otthonról. Otthon, legalábbis szerint. Meg például az szerintem nem tudják értékelni a játékosok, amit ott megkapna. Szóval most egy rövid sztori, például otthon voltunk április végén, és elmentem a nevelőegyesületemhez a volt edzőmmel beszélgetni, és akkor azt láttam, hogy az U18-as csapattal erőnléti edző, kapusedző, másodedző, vezetőedző, minden. Hazaértünk kedden, és így csütörtökön nem tudtunk edzeni, mert beázott a csarnok, mert esett az eső. Vagy például ezt nem tudják átélni akik otthon NB1-ben játszanak, nem tudják ezt átélni, nem tudják értékelni, hogy például amikor akkor még Challenge Kupa volt, amikor játszottunk a Challenge Kupában a a PAOK Szalonikivel, szombaton este 6-kor. Én szombaton reggel 5-kor felkeltem, bementem a melóhelyre, lemelóztam a délután 3-ig a műszakomat, hazajöttem, lezuhanyoztam, átöltöztem, és elmentem Európa Kupa meccset játszani. Ezt szerintem ezt úgy, úgy otthoni szemmel ez felfoghatatlan.
De az az érdekes, Ádám, hogy nem, ez nem csak Máltán van így, hanem...
Nem csak Máltán van így.
Dániában is, meg Norvégiában is, hogy kicsit magasabb szintű a kézirabda. Hát ugye biztos megvan a sztori a kézirabda EB-n a norvég balszélső, aki tanítónő volt és fizetés nélkül szabadságot vett ki. Tehát, hogyha valaki sportolni akar, és oda akarja tenni magát, és van elhivatottsága, akkor az megoldja. És amit te mondasz, itt Máltán is, azért csak van egy bajnokság, nem tudom hány csapatos, de csak összejön, és csak annyi ember akarja ezt csinálni, és tök nyilvánvaló, hogy nem a pénzért. Hát...
Nem, hát figyelj, még itt például a játékosok még fizetnek is évi regisztrációs díjat, hogy játszhassanak.
Hát ez az.
Szóval... De, és az a baj, hogy ezt, aki most ezt értes meg egy olyan játékossal, aki 18 éves korában kijön az akadémiáról, és akkor alátolják az NB1-es szerződést az X összegért. Szóval ez így... Itt tett patika mérlegre a két dolgot, és akkor... Itt van egy válasz.
Na, nyilván mondjuk nehéz ezek kicsit összehasonlítani, már itthon van egy kiépült rendszer, amit meg mondjuk nálatok pont most próbáltok meg
így megalkozni. Van, így van. Hát meg szerintem itt például nem lesz profi sportcsova a kézilabda. Ahhoz nagyon, nagyon sok mindennek kell összejönnie, meg nagyon nagy szerencse kell.
Azt mondom, Ádám, hogy azt figyelj, a 84 milliós Németországban sem profi sport a női szakág. Tehát,
nem,
ha nincs piaca, nincs kereslete valaminek, akkor ne csinálj profi sportot belőle, mert sose lesz egészséges, mert akkor maximum csak az állam tudja eltartani, mert mi értelme van, látjuk az eredményét. Nem profi sport kell feltétlenül.
És de például itt van egy ellenpélda, ahogy itt felépítették a vízilabdát. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a máltai vízilabdáról?
Hát nem sokat, én személy szerint.
Nem gondoltam, hogy van, mert van víz, meg labda is. De...
Itt egy olyan, azt hiszem, hát ha jól tudom, akkor ilyen 15-20 éve pár ilyen gazdag család gyereke elkezdett vízilabdázni, és úgy döntöttek, hogy akkor na, akkor most felfutatjuk a vízilabdát, és beleöltek iszonyatos pénzeket. És elkezdték,
na tessék, ott is van TAO, csak nem így hívják.
Csak másonnal jön a finanszírozási alap.
Hát magán nem állami. És csináltak egy nyári bajnokságot és egy téli bajnokságot. És a nyári bajnokságra ilyen világsztárokat hoznak ki. Hát például, hogyha Magyarországról említjük, akkor volt itt a Benedek Tibi, volt itt a Bírós, volt itt a Molnár Tamás, volt itt a Melsz Tamás, szóval ilyen elég nagy, és ezek csak a magyarok.
Igen.
És ők kijönnek ezek erre a nyári szezonra, és akkor nem csak ők olaszok, szerbek, montenegróiak, ezek az összes ilyen, nagyon sok világsztár itt kint játszik, és elkezdték a 16-17 éves gyerekeket külföldre szórogatni, menjél, de mindenhova például a Prolekóban van most két Málta is, 18 éves lesz, akkor Montenegróba játszunk, Franciaországban, mindenfele, és ez azt eredményezte, hogy sorozatban negyedszer kijutottak az EB-re. És például az most érték a legjobb helyezéseket az EB-n, azt hiszem 14-ek lettek. Úgyhogy 4 vagy 5 alapemberük hiányzott. És tele volt 17-18 éves gyerekkel. Szóval, hogyha van itt rendszer, akkor lehet valamit jól is csinálni. De hát rendszer is kell, meg ember is kell.
14. az EB-n, mondjuk a vízilabda körülbelül ugyanolyan marginális sport, mint mondjuk a kézilabda, és akkor nekünk most hányadik lett a magyar női válogatott? Tehát ez az érdekes, ezt mondtam az előbb,
hogy
nem múlik. Ha akarsz játszani, és játékosként oda akarod tenni magad, akkor nem az érdeke, hogy mennyi megy a bankszámládra. Megint messzire vezetni, és tényleg ne erről beszéljünk, de ez nekem tök szimpi. És látod, ez északi országokban is tud működni, és magas szintre el lehet jutni. Csak akkor mindig felmerül bennem, hogy nálunk miért? Mert hogy tényleg a pénzről, én meg itt is visszautkó az előző adásunkra.
Nekem én szerintem ez a probléma, szerintem. És nem
ti egyébként semmilyen szinten nem kaptok fizetést, vagy a bajnokságban nincs olyan játékos, aki semmi pénzt nem kaptak. Költségtérítést, semmit?
Költségtérítést, semmit.
Mondjuk elmentek egy, mit tudom én, strandkézilabda EB-re. Hogyan mentek el? Miből mentek el?
Hát azt állami támogatásból megyünk, de egy válogatott szinten van segítség, de például 2018-ban részt vettünk a strandkézilabda bajnokok ligájában, és oda hoztam magammal két magyar játékost is, és ott például a játékosok fejenként 150 eurót fizettek azért, hogy elmehessenek a bajnokok ligájába játszani.
Mondjuk ez a strandkéziben Magyarországon is egyébként ilyen versenyek esetén így van, hogy a csapatok finanszírozzák magunknak, csak mondjuk itt van egy csomó esetben támogató, aki azért kiegészíti ezt.
De jó, de ez úgy volt a strandon ez a koncepció, hogy én csináltam egy ilyen LBT csapatot, ami a válogatott volt. És akkor ezt ugye válogatottként indultunk el rajta, de például 2019-ben, amikor voltunk Patrasban a mediterrán strandjátékokon, ott is fizettek a játékosok. Úgyhogy ez itt így működik.
Jó, de erre mondtam, hogy ez elhivatottság igazából, meg az, hogy ők akarnak játszani, és szeretik, élvezik csinálni. Tehát ez így alapjaiban különbözik. És ez a nem a profi része, és az, hogy nem is akartok feltétlenül ilyen szintre menni, mert nincs piaca egyszerűen.
Nincs.
A piaca nálunk is nagyon korlátozott, csak a mesterséges finanszírozás mögé tesszük.
Hát, mondom, szerintem ott van a pénz, ami a túl sok pénzt teszik tönkre az egészet.
És akkor ez hogy néz ki ez a rendszer, amit ezzel a masterplannel kapcsolatban most mondtad, hogy iskolákba is küldtök ki edzőket, meg ilyenek, tehát eddig akkor mondjuk ilyen utánpótlás, bázisképzés, akármi-bármi, azt gondolom nem is volt semmilyen jellegű dolog.
Hát a csapatok mentek ilyen maguktól iskolákba, de hát alapból kevés gyerek van. Kevés gyerek sportolni akar. Többit meg elviszi a foci, meg a vízilabda. Úgyhogy ami marad, az marad.
Tudjuk, hogy hány igazolt játékos van Mátán? Van erre adott?
Hát most így gyors fejbe számolok. Csak a Jasper KB-ra. Hát szerintem olyan 300-400-500.
Nálunk mennyi van, Szandi, ezt tudod?
Hú, nálunk 10-valahány ezer szerintem.
Mondjuk,
nem akarok hülyeséget mondani, de sok, mert ugye...
Ez akkor az arányai, ugyanannyi kéne, hogy legyen. Körülbelül, amit most mondtok számokat.
Csádám, nem tudom, pontosan ilyen 15 és 20 ezer, 22 ezer közé tenném, de nem tudom pontosan.
Mindegy, csak úgy érdekességképpen.
Hát, de viszont azt is figyelembe kell venni szerintem, hogy otthon a merítés lehetőség is nagyon. Mert például otthon valaki...
Hát ismert a sporták, persze. Hát
igen.
Gondolom Máltán, azt mondjuk egy máltai bajnok itt leadjon az M4 sportnak megfelelő állami máltai tévé, ami létezik, nem? Gondolom tévében Máltán kézilabda.
Állami tévé létezik, igen. Állami tévé létezik.
Nincs külön sportolója, gondolom.
Ja, igen.
De tévében van egyáltalán kézilabda? Akár helyi gondolom nincs, de mondjuk egy BL Final Four-t leadnak?
Nem. Semmi. Egy teljesen másodállásban gyerekeket edzem, nem kézilabdára, hanem egy olyan cégnél, ahogy sportszületetet tanítjuk a gyerekeket, és én teljesen ledöbbentem, mert hát ilyen körülbelül egy tanévben foglalkozom ilyen 80-100 gyerekkel, és most volt az három éve, és most volt az első gyerek, akivel találkoztam, ki azt mondta, hogy szeretem a kézilabdát. És ez is egy angol fiú volt.
Angol. Hát is éles a kézilabda.
Igen. És akkor így megkérdeztem apukáját, hogy és így honnan jött. És akkor mondta az apukája, hogy a szövetség csinálta ezt a mini handball edzést az iskolában, és akkor a gyerek megtetszett. Szóval van fény az alagút végén, csak nagyon távoli.
És akkor hogy építettek így rendszert? Vagy mi az elképzelés? Mert így azért elég nehéz.
Hát nem, ez annyira friss, hogy ezt ugye most, ez a mini handball edzői tanfolyam, az most volt szeptember végén. Ez a kézilabda, ez a portugál brazil sráccal itt van november eleje óta. Szóval ez ilyen teljesen így most így kezdte az egész rendszer magát felépíteni. A strand kézilabdát azt mondták, hogy januárban leülünk tárgyalni, hogy akkor az hogy lesz, de hogy azt mondták, hogy az is most akkor lesz. Úgyhogy kíváncsi leszek rá, hogy...
Nem tud támogatni, hogy fogják a strand kézilabdát?
Eddig is támogatták, mivel úgy csináltuk, hogy volt benne, látták benne a rendszert. Mert a terem kézilabdában a játékosok nem látták a rendszert eddig. Mert tavaly előtt volt egy ilyen Európa-bajnok is a lehetőző sorozat itt, és szerintem azt hiszem Grúzia, vagy már Georgia, vagy nem tudom, hogy mi a hivatalos neve, volt Ciprus, meg Litvánia, nem tudom, és ilyen minden három meccsen kikaptak ilyen 20-szal. És ilyen a torna előtt két héttel még játékosokra vadásztak, hogy na, akkor gyere már játszani a válogatottba, légy szíves. Nem is kell utazni, itthon játszunk, nem kell menni sehol. És akkor nem találtak, nem láttak perspektívát a játékosok. És tudom, meg akkor mondtuk, hogy akkor figyelj, akkor megyünk ilyen LBT tornákra, akkor megyünk a Bajnokok Ligájába, akkor megyünk a mediterrán strandjáték, és akkor jöttek. És akkor, hogyha látják, hogy van koncepció, akkor jönnek. De mivel eddig nem látták, hogy van koncepció, azért sokan elmaradoztak. És sajnos hát a Covid alatt nagyon sok játékost elvesztettünk. Meg főleg ugye amatőr szinten szerintem Magyarországon is sok játékos abba hagyta. Ez alatt az időszak alá.
És hány csapat van köbben, vagy milyen bajnokság van, vagy van szervezett bajnokság nálatok?
Persze, úgy van a bajnokság. A női NB1 az 4 csapatos. A rendszert azt nem tudom, hogy játsszák. Azt hiszem 3 kört játszanak, vagy 4-et egymással, nem tudom, azt most annyira nem követem idén. Nálunk most visszatértünk a Covid előtti időszakra, mert a Covid előtt 8 csapat volt, aztán 4 volt, meg 5, aztán most hála Istennek megint 8 lett, és úgy játszunk, hogy először játszunk egy kupát, én úgy hívok, hogy Liga Kupa, ott a 8 csapatot elosztották 2 négyes csoportra, itt körmeccsek voltak, és akkor a 2 első játszotta a döntőt. Most mi játszunk a bajnokságot, ebben úgy van, hogy a 8 csapat van, játszunk 1 kört, mindenki mindenkivel, felső 4 megy a felsőházba, alsó 4 megy az alsóházba, viszed magaddal a pontokat, akikkel játszottál, és akkor ott játszunk még 2 kört, és akkor ez lesz a bajnoki címről döntő liga, és akkor utána még lesz egy ilyen kieséses kupa jellegű torna. Meg van U21-es bajnokság is van, fiúlány, U17-es, meg U15-ös. Meg vannak ilyen U13-as kézilabda fesztiválok. Meg most hát már
nem bajnokság, aha.
11-es. U13-es meg U11-es nem, de a többi az igaz.
Mert ugye nem tudom, meghallgattad-e az adást 2-3 adással ezelőtt, amikor Orvos Andrés mondta, hogy épült fel Dániába, és itt is tök egyértelmű volt, hogy bizonyos korig semmilyen szinten nem számít az eredmény. Nálunk meg ugye már az U7-esek is ölik egymást, hogy kinyeri a hétvégi minitornát. Melyik a jó? Hát az egyértelmű válasz.
Azt hiszem U15 alatt nem nézik. Meg hogyha jól tudom, akkor U15-ben, meg U17-ben nincsen szoros emberfogás. Mint hogy nem lehet kivenni játékost, hogy hogyha van egy játékos, aki ilyen 15 gólt lő meccsenként, akkor ezt nem lehet szoros emberfogásra kivenni a játékból. Ha jól tudom, akkor ez így van.
Igen, ezt egyébként Orvos Andris említette, és akkor, hogy ez bizonyos korosztálynál Dániában is pont ez a szabály van egyébként bevezetve. És ezek a csapatok, ezek klubszinten működnek, vagy mondjuk UP-ban iskolák, vagy hogy működik ez? Ki drive-olja ezeket a csapatokat, hogy meglegyenek?
Hát ezek klubszinten működnek, de például ilyen egyik klubból nő ki a másik, például van nálunk egy csapat, alapvetően 4 klub van, és akkor mit tudom, van egy csapat nekik van a bajnokság fele, mert ők építettek ki már 4 klubot, nem 3-at, bocsánat. A többi csapatoknak is van egy ilyen tartalék csapatnak nevezett csapatuk, nekünk nincs egyedül. De például most nagyon, nagyon nagy a szintkülönbség itt is. A felső 4, meg az alsó 4 között. Szóval ilyen mit tudom én, mondjuk játszottunk az utolsó helyezett csapattal, és 41-12. Szóval ilyen hasonló, ennyire nagy a különbség.
Ez egy random kézilabda VB-n is mindennapos eredmény, nem?
Igen. Hát itt minden.
Van már ennek 32 csapatos lebonyolításban.
Igen.
Hát meg itt annyi még, ami így kuriózum, hogy nem kell utaznunk idegenbe, meg hasonlók, mivel minden meccset egy csarnokban játszunk.
Na. Málta amúgy se hatalmas, tehát ott nagyon sokat úgy se kell utazni szerintem.
Igen, de ezt így megsporolod. Viszont most építik az új csarnokunkat, mivel vax problémák miatt ki akarnak tiltani mindenhonnan minket. Úgyhogy például most felhozták erre a szezonra ezt a szabályt, hogy edzésen nem vaxolhatsz, de meccsen igen. Hiába ez
ennek miért nem van?
Semmi.
Akkor jól gondoltam.
Két teljesen különböző sportág.
Ennyi. Nem vagyok én sem nagyon benne ilyen szinten, tehát technikailag, de azt hiszem, hogy nem kell különösebben okosnak lenni hozzá, hogy rájöjjek, hogy vax nélkül meg vaxol, nem biztos, hogy az a napta ugyanúgy viselkedik. Hát nem. Neked kapusként talán akkora különbség nincs, de egy mezőnyjátékosnak?
Hát igen. Hát mondjuk az indítások, mivel nem
ott,
vagyok.
Ott igen, de oké, de nyilván azért neked különösebben, hogy most ha jön egy lövés, akkor most neki milyen a labda.
Nem, nekem az tulajdonképpen mindegy, de ez ilyen kicsit ilyen nonsense. Viszont be kell fogni a szánkat.
Nem a Mustafa tanácsadótok?
Nem.
Mustafa... És üzleti érdekek.
Akkor már is lenne az összes fox nélküli labda a világon, úgyhogy...
Igen, nálatok tesztelnék a bajnokságba, lehet.
Igen. Lehet, ilyen érdekes világ.
Egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy ilyen infrastruktúra szempontjából ti mennyire vagytok ellátva csarnokokkal, meg...
Katasztrofálisan. Hát ugye... 3 csarnok van jelenleg az országban, ahol mi méretileg megfelelő kézilabdát játszani. Az egyetemi sportcsarnok, amit mi is használunk, ugye ott van ez a szabály, hogy maxolni csak a meccsen, és ugye hát sok csapat van, úgyhogy nem tudunk beférni, meg ugye hát itt amatőrök vagyunk, szóval az, hogy délelőtti edzés, az felejtsd el. Sőt, ilyet is felejts el, hogy mondjuk munkaszüneti napon edzés, senki nem jön. És van egy csarnok, amit röplabdára használnak inkább, oda be nem tehetjük a lábunkat. Múltkor volt, amikor a futszál bajnokok ligája volt a mi csarnokunkban, akkor ott játszottunk meccseket, meg edzést, és akkor jött a ellenőrizték, hogy nem vakszolunk-e az edzésen. Az egyik csapattal felmutatták a hatos területét, mivel egyik labda nyomot hagyott, rendesen felsikáltatták velük, meg van még egy csarnok, azt inkább ilyen futszára használják, és oda sem nagyon. Úgyhogy pont ezért ígérik már 8 éve, hogy építenek nekünk egy csarnokot, és hogyha az minden igaz, akkor már január végére el fog készülni, már a finishben van. Viszont a csavar a történetben, hogy ott sem tudunk játszani mérkőzéseket, mivel nincs lelátó.
Nincs? Ja, lelátó?
Lelátó, igen.
Őt nézőnek minek lelátó, Ádám?
Jó, hát későbbiekre gondolva.
Menjék ki egy magyar megye 3 poszi meccsre, ott hány lelátó van?
Hát de ott több mint 5 néző van.
Na ez az, nekik se kell lelátok 5-nek.
De egyébként ez, hogy nem vakszolhatok, ez azért van, mert több sporták használja ugyanazt a pályát, és olyan csapatok is, akiknél mondjuk tényleg veszélyes, hogyha vaksz marad a pályán, és még nincs idő letakarítani, vagy milyennek az oka?
Ezt szerintem a mediterrán éles stílus, elsősorban. Hogyha engem kérdezel, szerintem az, már most reggel nincs semmi a csarnokban most akkor, hogyha minden reggel fogod ezt a tisztítógépet, és átmész rajta, szerintem nem egy nagy sztori. De hát viszont takarítani azt, hogy nem takarítják egyáltalán.
Ezért gyenge a máltai jégkorong is, mert senki nem szeretné letakarítani a jeget, mi?
Igen. Viszont nagyon sok skandináv van, úgyhogy lehet lenne kereslet a máltai jégkorongra. Úgyhogy megtaláljuk a máltai tau piacidését, de...
Szandi, ezt majd vágj ki az adásból, mert akkor ne hagyjuk, hogy neked másra, hogy megcsináljuk.
De nem szerintem nem akarják feltakarítani, vagy lusták hozzá, vagy nem tudom.
És te hányszoros máltai bajnok lettél ezek között a körülmények között?
Hát én jól választottam csapatot, mert én sokat vándoroltam. Mostani csapatomban vagyok már 6 éve, de előtte ugye voltam egy klub kivételével mindenhol. De hát, ha jól számolok, szerintem 3-szoros bajnok, meg 3-szoros szuperkupa, meg 2-szeres kupa, vagy valami hasonló. Mert, ilyen szinten nem számoljuk. Ezen a maga szinten nem számoljuk.
Azért legalább érmet kaptak a szezon végén, vagy valami salátást állat, nem? Vagy valami hasonlót.
Persze, hogy ne. Azt tisztességesen meg van ünnepelve a bajnoki cím. De hát ugye az a baj tőleg, hogy nincs hozama. Mert most, oké, amellett, hogy most elmész megünnepled, felemeled a kupát, elmész egyet bulizni, több pénzt kapsz, nem, mivel semmit nem kapsz, európai kupába indulsz.
Akkor legalább 2-szer annyit kapsz a bajnok, hogy mint előtte.
Igen. 5 éven egyszer, szóval így nincs.
Várja, ezt akartam menet közben is kérdeni, csak kimentetem, hogy mi az, hogy 5 évente egyszer indultok európai kupával?
Hát, mivel...
Ezt nem áll össze nekem.
Nem, hát ugye mindig indulhatunk, csak ugye akkor tudunk rá szponzorokat szerezni.
Ja, értem, tehát hogy anyagi okokból nem tudtok elindulni. Ja.
Igen. Igen, hát...
Nem akartok, hanem nincs miből. Okay.
Igen, nincs miből, mert azért így azért elég drága mulatság egy ilyen európai kupa szereplés egy amatőr csapatnak.
Mondtad az elején, hogy az is motivált, hogy legalább Európában játszhassál. Hányszor sikerült ezt összehoznod?
Hát teremben egyszer, nem egyszer játszottam Challenge kupát. Hát a strandon ugye játszottam bajnokok ligáját, meg játszottam EBT tornákat, meg szoktam, van egy dubai csapat, és akkor egy ilyen amatőr csapat ők is, és hogyha jönnek Európába, akkor el szoktam velük menni így haknizni, úgy szoktuk hívni a dubajozást. És...
Úristen!
Igen. Igen. Van egy másik...
Szóvális típus vagyok, Ádám, ezt most nem kellett volna.
Nem a sejkekkel, nem sejkezünk. Meg nem aranyrudazunk sejkekkel, meg hasonló.
Majd na jó, most fejezd be.
És hát így velük szoktunk járni, és például most májusban velük voltam a Európa egyik legjobban rangsorolt EBT tornáján. Szóval így azért szerintem 39 éves vagyok, amit így ki tudtam maxolni ebből a pályafutásból, azt kimaxoltam. A cél ez volt.
Magyarországon mire vitted volna szerinted, ha már ezt mondod, hogy amit tudtál kimaxoltál?
MB2.
29 éves voltál, hát igen, tehát akkor már valószínűleg akkor nagyjából annál tovább vadna fejem, annál jól értél volna, ugye?
Nem, hát mivel 173 centi a marmagasságom, így azért nem nagyon tudtam volna. Hiába, hogy technikailag képzett vagyok, azért
A francia válogatott egyik kapusa is ilyen kis picike, idézőjelesen az átlag mezőnyhez képest.
De tényleg nem ideális méret, mert egyszer mondta nekem az Eto akkori szakosztályigazgató, hogy az ideális kapus méret a 3x2 méter. Tehát most attól messze vagy.
Igen. Szóval így szerintem, amit így kimaxolhattam a pályafutásomban, azt kimaxoltam. Szóval az teljesen elégedett vagy. Hogyha majd, ha visszamondolok egyszer, akkor ha visszanézek, akkor azt mondom, hogy jó van, ügyes voltál, fiam.
Ugye, 42 évesen még vagy lassan 43 évesen még simán lehet BL címvédőnek kapus, tehát még azért neked is nyitott a lehetőség, nem?
Ja, nem mondtam, hogy vége van már most, csak hogyha...
Azt én mondom, hogy alapvetően meg ne add fel, mert még akármi lehet.
Nem.
Az előző 20 éved az nem volt pont olyan, de...
Későn érő típus lehet.
Igen. Szóval így szerintem nagyon pozitív volt, hogy ide kijöttem, és igazából szerintem mindenkinek ajánlom, aki igazából amatőr szinten is kézilabdázik otthon, hogy menjen, lássunk világot, menjen, tök mindegy, hogyha csak Ausztriában megy játszani, vagy Németországban, így nagyon sokat profitál az életben is. Például nyelvet tanul, utazik, világot lát, más kultúrákat megismerhet. Én olyan játékosokkal játszottam itt együtt, hogy életemben nem gondoltam volna, hogy lesz brazil csapattársam, angolai csapattársam, egy csomó skandináv, spanyol, német, svéd, mindenféle náció. És így tök jó, hogy megismerni ezeket a kultúrákat.
Gondolom, a kommunikációs nyelve csapaton belül az angol, ugye? Vagy a máltai, azt mennyire tanuljátok meg?
Hát én 10 év után az elég jól elsajátítottam, de hivatalos nyelv az angol is az országban, úgyhogy angolt használunk.
Az világos, de hát most egy csapaton belül nem feltétlenül kell hivatalos nyelven beszélni.
Nem, de
gondolom, azt használjátok.
Angolt használunk. Hát most jelenleg van egy svéd srác nálunk, egy portugál, van 4 szerb, meg én. Úgy nálunk ennyi. Igen, plusz még az edző is szerb nálunk. Nem, így ízlés sokan vagyunk.
Akkor ezért tűnt el annyira a Hujovics, már értem.
Nyaral Máltán. A jó időben a tengerparton.
A kaszinok.
Egyébként akik külföldi csapattársaid, ők korábban milyen szinten kézilabdáztak, mielőtt Máltára mentek?
Hát például aki nálunk van, a portugál fiú nagyon jó, játszott portugál elsőben, meg spanyol másodosztályban, szerintem itt magasan kiemelkedik most így a mezőnyből.
Olyan akartam játék. Mondani, hogy az első spanyol második az már értelmezhető karrier.
Hát igen, neki olyan játék intelligenciája van, hogy mindenki csak itt néz, hogy most mit csinál. A svéd srác nálunk azt hiszem, hogy másodosztályba játszott. A szerbek közül az edzőm volt Nagy Ágyő, Vardarba játszott, meg játszott a Partizánba, meg játszott a ilyen ázsiai bajnokok ligájába, azt nem tudom melyik csapatban, de együtt játszott a Hombrádoszékkal, szóval hogy az elég nagy zsugás. A másik csapatokban azt hiszem van egy lengyel fiú, a Plogban volt, ifista, meg
úgyhogy ezek teljesen értelmezhető karrierek akkor.
Igen, vannak akik így.
Nyilván nem csúcskarrierek a kézilabdán belül, de ezek abszolút. Nem lehet azt mondani, hogy jó, elmentek egy kicsit bóckodni Mártára, mert otthon semmire nem voltak jók, mert azért ezek, amiket itt mondasz, ezek...
Igen, hát vannak. A lányoknál is van egy magyar lány, ő azt hiszem Eto nevelés, tavó előtti időben. A Karla Krista.
Hát nem ismerem.
Én igen. Veszprémben volt,
te
igen.
Korosztályod?
Nem, te idősebb, de Barabásnál, mikor voltam, akkor
igen.
Ő is.
Veszprémben is.
Igen.
Igen, ő is.
Hát nem volt olyan régen, mikor volt az Eto Barabás együttműködés? 10 éve? Nagyjából?
Uh-huh. Igen. Igen,
hát szerintem volt. Szerintem több, mert mi egy időben jöttünk vele, úgyhogy ilyen egy nap különbségben. Úgyhogy ő is.
Azért mondom, hogy ez kicsit több lesz, mint 10.
Annyi van, nem több, mert ilyen 2011, 12, 13, így volt szerintem, amikor már
mondom,
a
TV egy is
volt.
Igen. Ja, igen, utána került át ugye a csapat Óvárra, meg megint mellé.
Igen.
Meg most az egyik női csapat edzője, ő egy magyar. Ő azt hiszem a PIK Szeged utánpótlásában dolgozott sokáig. Meg azt hiszem, van egy csaj, a bolgár első osztályba játszott. Meg ilyen hasonló. Uh-huh. Így azért vannak, akik légiósok, ők emelik a szintet sokszor.
Hát ez világos, és gondolom a helyieknek is, nálunk is, hogy azt mondjuk, azért jó a légiós, hogy milyen sokat lehet tőle tanulni. Hát én Magyarországon ezt nem látom, de simán el tudom képzelni, hogy nálatok Máltán, azért ezek azokhoz a játékosokat, akik például mondtál, ez a fiatal angol srác, aki azt mondta, hogy megszerette kézedet, neked ez biztos, hogy nagy érzés, egy ilyen hú, basszus, olyan nagy játszom, aki tudom én, játszott a spanyol kettőben, tehát ez biztos, hogy...
Igen, meg ugye hát például az itt a probléma szerintem, hogy amikor elkezdték itt a kézilabdát, azt hiszem 26 éve, akkor ugye nem tudták, hogy mi fánterem, csak így jól csináljuk. És akkor most már ugye mindent meg tudsz nézni az interneten. És már otthon meg tudod nézni az edzés terveket, tudsz nézni bajnokok ligáját, EB-t, VB-t, akármi. De szerintem például az a baj, hogyha megkérdezed itt a játékosoknak a 80%-et, hogy figyelj, ki nyerte a férfi BL-t. Fogalmuk sincs.
Tehát azért ilyen szinten meg nem érdekli őket.
Így.
Játszani játszák, de az, hogy ő mondjuk tévében, nincs tévében, de mondjuk interneten leüljön megnézni, bár nyilván ott is van műholdas tévé, tehát valahogy akár tévében is lehetne látni. Ja.
Szerintem
akkor ezt inkább hobbinak tekintik, mint egy olyan sportágnak, ami őket lekötés érdekli őket.
Igen, hát most meglátjuk, hogy mi lesz ebből a Masterplanből, és akkor hogy milyen lesz ez az új generáció, mert most elkezdték tolni a fiatal edzőket, hogy ilyen 24-25 éves edzőpalántákat raknak utánpótlás csapatokhoz, akik úgy elhivatottak, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Igazából ami nagy rákfene itt, az a bíráskodás. Nem prózunk, de az nagyon nagy probléma.
Jó, van a blogon egy bíró, aki szerintem, hogyha ajánl neki egy profi szerződést Mártán bíráskodni, szerintem hónap indulna, nem?
szövetségi alkalmazottként biztos elintézed.
Hát figyeljetek, például a nálunk...
Bíróképzés fejének megteszitek ennyi?
Hát nem az, az van, az el van azon, mielő, aki a bíró, bírók feje, ő a, az EH végrehajtó bizottságának a
tagja. Gondoltam, ütalékébe dobtam ezt az ötletet, de hát akkor nem jött.
Hát, szegény most erről lecsúszott. Viszont az a baj, hogy a bírók azok nem rossz indulatúak, hanem játékosok. Szóval így képzeljétek el ezt az abszurd helyzetet, hogy mivel egy helyen játszunk a meccseket, egymás után, szombaton délután, mondjuk szombaton délután egykor lejátszod a meccset az első osztályba, és délután ötkor meg fújsz egyet.
Ugye azért az önös érdekek kicsit gondolom, még a
közben vannak. Nincsenek, önös érdekek nincsenek. Nem. Három évvel ezelőtt játszottam egy a csapatom fúzionált egy másik csapatra, és engem kölcsön adtak oda, és ott játszottam, és játszottunk az anya egyesületem ellen, akiknek ilyen létfontosságú volt a győzelem, hogy megnyerik a bajnokságot, és nem tudom hogy, mert a mi csapatunk egy nagyon rossz csapat volt, és szerintem életünk meccsét játszottuk, az 58. percig egyel vezettünk. És utána a bírók belenyúltak a meccsbe. És a két bíró ellenünk, és a két bíró a két csapatból volt, akikkel az anyacsapatom játszott, rivalizált a bajnoki címen. Szóval nem önös érdekeztük ilyen.
Akkor jól gondoltam. Igen.
Szóval így ez ilyen teljesen abszurd, hogy most lejátszod az NB1-es meccset, és akkor levezeted. Viszont nem találnak embert. Hiába magas fizetésért keresnek bírókat, nem találnak bíró.
Na, mondom, figyú.
Állásajánlat.
Ennyi, állásajánlat. Mondom, van végzett bíró közöttünk.
Ja, hát szerintem végértünk. Már még ha van valami sztorid, Ádám, azt szerintem végighallgatjuk.
Hát a mentalitásról lenne, a mediterrán mentalitásról lenne egy sztorim. Ez számomra volt a 10 év alatt a legdurvább. Mikor mentünk a mediterrán strandjátékokra a válogatottal. Nem tudom genetikailag, hogy működik ez a sziget, de tele van balkezesen. Nagyon sok balkezes van. És a strand csapatban a három balkezesünk volt, és mind a három megsérültek hosszú időre, és találtunk egy ifjú titánt, aki balkezes is volt, és még úgy látszott, hogy van benne kis finesz, meg volt egy kis fogalma róla, és nagyon közel volt ahhoz, hogy bekerüljön a végső csapatba, az utazó keretbe, és egy hónap, hát 3 héttel a torna előtt az EHF-től igényeltünk ilyen travel coach, azt hiszem ez a hivatalos neve, hogy küldenek egy ilyen mesteredzőt ide, és ő segít a felkészülésedben. És ide jött hozzánk az Alex Gére, nem tudom, hogy ismered-e, Németországból, az EHF-nél is elég ismert, meg strand kézilabda belkékben nagyon jól ismert, így benne volt így szerintem, aki az alapító tagja volt így a kézilabdában, a strand kézilabdában. És ő kijött, és csináltunk egy ilyen mini edzőtábort. Volt egy edzésünk pénteken este 6-kor, szombaton reggel 8-tól 10-ig, meg 2-től 4-ig, és vasárnap ugyanígy 8-tól 10-ig, és 2-től 4-ig. És hát ifjú titánunk pénteken lejött edzésre, leedzette az adagját, szombat és vasárnap nem jött. Rá egy hétre találkoztam vele a konditeremben, és még kérdeztem, hogy te, nem mondom, mi van? Miért nem jöttél? És akkor mondja, hogy ezt figyeljetek, ez volt a legdurvább. Hát az edzés után bementem a vízbe, a tengerbe, és begyulladt a fülem, és másnap nem hallottam az ébresztő órát. És lemondom szombaton is, vacsánom is? Igen. Oké. Okay. Szóval így nem lett a tett válogatott.
Jó, hát de élvezetből ment le edzeni. Szórakozás volt.
És közben, hát ő 20 éves volt, és közben meg volt, aki a nyulunk volt a csapatban, ő 32 éves volt akkor. Nem tudom, hogy Málta földrajzában mennyire vagytok tisztában, hogy három sziget van, tulajdonképpen van Málta, a nagy sziget, van ez a Comino, ami csak turista látványosság, meg van még egy sziget, a Gozo, hát ez egy ilyen, a Gozo és Málta, az egy 25 perc kompa. És ahogy jössz Gozóról a kompa, mi a szigetnek a tök másik végén edzettünk, ami 32 kilométer átmérőjű, és a srác, a 32 éves srác a másik szigeten lakott, és leautózott minden edzésre, lekompozott, leautózott a sziget másik felére, meg vissza. Szóval itt jön az alázat is így a képbe. De ez volt a top sztorim szerintem a 10 év alatt.
Jó, hát azért azt érzékeljük, hogy más világ, azért meg máshogy kell építkezni, meg felfogni ezt a kézilabdázást nálatok.
Persze, nem mindenképpen. Úgyhogy, hát majd kíváncsi leszek, hogy alakul így az új szövetségi szinten. Az ígéretek megvannak, elvileg azt mondták, az anyagi része is megvan, úgyhogy majd most készen állunk a szárnyalásra.
Szóval néhány év múlva lehet, is robbantotok, mint a portugálok már az utóbbi világversenyeken majd, és portugál
maszkot lenne. Igazak a hírek, és oda megy a Portoza Pastor, akkor ott lesz még csoda.
A mesebeli csoda. De hiszem, hogy Csilla mondta, a hókuszpók sosem nyert. De azért reméljük, hogy ti sikerrel jártok akkor ezzel a kis építkezéssel, Ádám. Akkor jó szórakozás. Erre nem tudok más mondani, mert ez az igazából, ez szórakozás, meg élvezet.
Jó, hát köszönöm szépen. És akkor...
Mi is köszönjük.
Sziasztok.
Sziasztok.
A hatosfal podcast már elérhető a Spotify, a Google Podcast és az Apple Podcast felületein. Ha érdekelnek írásaink is, látogass el blogunk honlapjára a hatosfal.hu-ra. De megtalálsz minket Facebookon is, profilunk szintén a hatosfal névre hallgat.